Fél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megfeszített tempóban zajlik a Duna alacsony vízállása miatt szükséges fenékküszöb megemelése Duna-Szent Benedek közelében az MVM Paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Magyar Péter csütörtöki tájékoztatása szerint a jobb parton az utak kialakítása folyik és elkezdődött a kövek beépítése, míg a bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület kialakítását. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ építenek be. A politikus megjegyezte, hogy a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel, miközben egy romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit, miután egyeztetés kezdődött szakmai szervezetekkel, közölte Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter csütörtökön. Feltérképezték, hogyan működnek ma a csatornák, kik és milyen problémákkal fordulnak hozzájuk, miként járja be az információ az utat, és hol akadhat el egy ügy. Az egyeztetésen többek között az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat, az áldozat segítő központok és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány is részt vett. A monitoring célja nem egy újabb központi felület létrehozása, hanem a jelenlegi rendszer feltérképezése, a működő szolgáltatások megerősítése és a bizalom növelése. A miniszter kiemelte, kulcsfontosságú a meglévő lehetőségek olyan összekapcsolása, hogy a segítségkérők biztosak lehessenek abban, jelzésük nem vész el a rendszerben. Megjelent az afrikai sertéspestis vírus Baranya vármegye két házi sertés állományában a Nébih vizsgálata szerint. A fertőzést a drávafoki 34 egyedszámos gazdaságban, valamint az okorági 19 mangalicából álló állományban mutatták ki. A hatóság haladéktalanul elrendelte a gazdaságok lezárását, az állományok felszámolását, valamint védő és megfigyelési körzetek kijelölését. Bár a vírus emberre nem veszélyes, a sertés ágazatban súlyos gazdasági károkat okozhat. A Nébih fokozott járványvédelmi fegyelmet és a szabályok szigorú betartását kéri a tartóktól. Tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. A termelés volumene a munkanap tényezővel kiigazítva 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, az előző hónaphoz mérve pedig 3,9%-kal csökkent. Az ágazatok közül az épületek építése 22,1%-kal zuhant, miközben az egyéb építmények építése valamivel több mint 28%-kal bővült az út- és vasútépítés megugrásának köszönhetően. A júniusban megkötött új szerződések volumene jelentősen, majdnem 42%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az első fél évben az építőipari termelés összesen 0,7%-kal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakájától. Építőipari ágazatonként a drágulás mértéke 4,5-5,8% között alakult az év azonos időszakához mértem. Országos református gyermekvédelmi találkozónak ad otthont augusztus 15-én szombaton a Fővárosi Állat és Növénykert. A rendezvényen a református nevelőszülői hálózat családjai, valamint a gyermekotthonokban élő fiatalok tölthetnek együtt egy napot. A program Steinbach József püspök áhítatával indul, majd a résztvevők birtokba vehetik az állatkertet, és két előadást is megnézhetnek a fővárosi nagy cirkuszban. Miklós Erzsébet, a Nyugat-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ vezetője elmondta, hogy a rendezvény elsősorban a közösségépítést és a nevelőszülők támogatását szolgálja. Kiemelte, hogy a traumatizált gyermekeknek mindenekelőtt biztonságra, elfogadásra és szeretetre van szükségük a fejlődéshez. Az utazást, a belépőket, az étkezést és a programokat a Református Szeretetszolgálat teljes egészében biztosítja. Új szolgáltatással bővültek egyes miskolci könyvtárak. Májustól a 16 év feletti olvasójeggyel rendelkezők már társas játékokat is kölcsönözhetnek. A lehetőséget a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében és a szentpéteri kapui József Attila könyvtárban vezették be. A kínálatban klasszikus és stratégiai játékok mellett kvízek, kártyák és gyermekjátékok is megtalálhatók. Olvasójegyenként egyszerre egy játék vihető el, legfeljebb 3 hétre, amely nem hosszabbítható meg. A könyvtárosok a kiadáskor és a visszavételkor is tételesen ellenőrzik a hiánytalan tartozékokat és az épséget.
Az időjárásról.
Visszatér a kánikula a hétvégére, a nagy részt felhőtlen száraz időben a legmelegebb órákban ismét 30 Celsius fok felett alakul a hőmérséklet. Pénteken felhőtlen lesz az ég, csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 20 fok között lesznek. Szombaton még melegebb, 30 és 35 fok jön, vasárnap pedig 37 fok körüli értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották. A nap legérdekesebb riportjaiból.
A sérült gyermeket nevelő családok lelki egészségéért rendezett konferenciát a Mások Másképpen Alapítvány Miskolcon. A rendezvényre nem csak a szakma képviselőit vagy az ezen a területen dolgozókat várták, hanem kifejezetten hívták a sérült gyermeket nevelő szülőket, nevelőszülőket, önkénteseket és családtagokat is. Zádori Csabáné is szülőként érkezett, neki egy 40 éves Down-szindrómás gyermeke van. Huszárkat a felvételét hallják.
Bükkábrányból jöttem, és azért jöttem erre a konferenciára, hogy úgy érzem, hogy ez nagyon ráillik a mi gyermek anya kapcsolatára, és a gyermeknek a gondjaira, a pszichiátriai gondjaira, és más egyéb gondokra is. Ahogy együtt vagyunk, meg ketten vagyunk, nagyon nehéz megoldani a helyzetét, nagyon megmakacsolja magát, nem akar kijönni sokszor a házból sem, amikor akkor kijön, de a kérésre nem. Nagyon nehezen öltözik föl, nehéz kimozdítani. Most már ott tartunk, hogy már gyógyszer bevétele is nehezebb, amikor megmakacsolja magát, akkor már nem mindig akarja bevenni, és akkor van, amikor egy fél órát, egy órószát is eltöltünk vele, hogy ez megvalósuljon. Meg más egyéb mindennapi rutin dolgokban is, például, hogy öltözzél föl, vedd fel a cipődet, vedd fel a papucsodat, vegyél zoknit a lábadra, télen is esetleg zokni nélkül. Most már, hogy már ő 40 éves lesz, így mentálisan is épül lefelé, és nehezebb neki megmagyarázni a mindennapi tevékenységeket, amik eddig rutinszerűen mentek.
Ő milyen betegséggel küzd?
Down-szindrómás nagyfiú, és emellett sok testi egészségügyi betegségei vannak. Disztérzékeny, tejérzékeny, mentális problémái vannak, tüdő problémája van, oxigénre szorul, és talán akkor kezdődött nála ez a nagyobb fokú leépülés, mikor ez az oxigén hiánya keletkezett, ez a COVID-nak az utóhatása, és mert a sejtek nem kapnak elég oxigént, amikor nem megy az oxigén szintje, és ezáltal az agysejt sem kap elég oxigént, nem csak a többi szerve, és úgy érzem, hogy épül lefelé, mindenféle tigreképpen testileg, szellemileg épül lefelé.
Itt a konferencián egyébként, ugye említette, hogy többek között azért is jött el erre a konferenciára, mert hogy sok mindent talán át tud majd emelni az előadásokból. Mi az, amire leginkább kíváncsi itt a konferencián, vagy leginkább kíváncsi volt?
Hát ez jó volt, hogy több szülő is megszólalt, és elmondták a problémáikat, dolgaikat, amiből lehet tanulni. Meg hát, ha hallok olyat még szakemberektől, olyan dolgokat, amit én be tudok vinni a napi életvitelünkbe, és ez esetleg segít abban, hogy könnyebb legyen egy kicsit nekünk.
Ki az, aki egyébként tud segíteni önöknek, vagy van-e ilyen szülői hálózat, ahol egymást tudják segíteni, akár praktikákkal, ötletekkel?
Igen. Mi vidéken lakunk, hát egy szülővel tartom a kapcsolatot Miskolcról, aki mindenben tájékoztat, ami történt dolgokban, próbálom az interneten is követni. Hát az a baj, hogy a segítségek már ahogy haladunk az idővel, szüleim ugye meghaltak, a nagyszülők, a gyermeknek, az unokatestvéreim, akik is nagyon a család összetartott és besegítettek, már ők is kiestek ebből a körből, hogy segítsenek. Szomszédok nagyon segítőkészek, nagyon jó közösségben lakunk. Most is reggel oda vittem át, míg el nem vitték a napközibe, de a napközibe is csak egy héten egyszer hajlandó elmenni, ha kijönnek érte Mezőkövesdről. Hát ennyi segítségünk van. Ennyi, sajnos nincs több segítségünk. Most már kihalt a környezetünk. És a lányom még Budapesten laknak, nekik is van 3 gyermek, 3 unokám van, és hát ők se akkor jönnek haza, amikor éppen akarnak, amikor tudnak.
Akkor tulajdonképpen elmondható, hogy nagy részt önre hárul, szinte minden.
Hát 99%-ban igen, érem hárul.
És ön mikor és hogyan tud töltődni ennyi minden mellett?
Hát nem sokat. Nagyon keveset tudok elmenni otthonról, mert állandó felügyeletre szorul, ugye éjjel-nappal. Hát ez most ide eljöttem, de van, amikor hónapokig nem tudok elmenni sehová. Amikor a gyermekeim hazajönnek, az unokáim, nekem az a töltődés, vagy nyáron el szoktunk menni, most már 2-szer voltunk Berekfürdőn, most ez az év lesz a 3., egy nyári táborba, és akkor az ott a többi szülővel beszélgetni, és oda nagyon vágyik a gyermek is. Igaz, hogy nem nagyon mozog, nem mindig jön ki még a fürdőben sem, de az, hogy ő ott lehet, meg a többivel lehet, meg akiket régebbről ismert, az nagyon várja.
Mint Jármai Ágota, a Mások Másképpen Alapítvány vezetője rádiónknak az eseményen elmondta, az evészavar, a depresszió, az agresszió, illetve a családi krízis helyzetek is helyet kaptak a konferencia programjában.
Ez a konferencia egy mentálhigiénés témát boncolgat, kifejezetten sérült gyermeket nevelő családokat szólítottunk meg vele. A program a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti és Szociálpolitikai Intézet szülősegítő programjának a támogatásával tud megvalósulni, illetve a Miskolci Önkormányzat a terem használatával segíti ezt a rendezvényt. Nagyon sok szakember is összejött, szociális és egészségügyi szektorból, és nagyon örülök, hogy már az első részben egy közösségi álmodozásban, amit a dr. Pálmai Zsolt Ágoston helyi pszichiáter vezetett, nagyon sok olyan probléma előjött, amit már mi is tapasztaltunk, és hogy megnyíltak a szülők, elmerték mondani, kezd kicsit így bemelegedni a téma, és még most jönnek a szakmai előadások, most készül föl Szögedi Dalma, helyi klinikai szakpszichológus, és megérkezett már dr. Turi Ferenc tanár úr is, és tovább fogjuk egészen a legnehezebb témákig, a depresszió és evészavar témáig közösen megvitatni ezeket a nehéz kérdéseket.
Itt ez a konferencia szülőknek is nagy mértékben szól, sőt, talán mondhatjuk azt, hogy ők az egyik főszereplők, akik ugye sérült gyermeket gondoznak, sérült gyermeket ápolnak, a mindennapjaiknak része, tulajdonképpen az itt felmerülő összes téma. Ők hogyan tudnak ebbe kapcsolódni? Interaktív maga ez a konferencia? Tehát ők is kérdezhetnek majd, vagy beszélgethetnek?
Hát igen, már ez az első rész is egy ilyen jellegű volt, és most az előadásokat követően is lesz majd egy ilyen blokk, illetve a záró rész az pedig kifejezetten egy interaktív beszélgetés.
Honnan érkeztek szülők, mit tudnak erről?
Hát vannak Miskolc környéki településről érkező szülők is, de elsődlegesen Miskolcról, és épp azt hallhattuk az első körben, hogy milyen nehéz volt annak a szülőnek bejönni egy kis településről, aki ezt el is mondta, hogy mennyi nehézség volt neki amögött, hogy ide eljutott, és hogy mennyire el akart jönni, mert hogy nagyon fontosnak tartja ezt a témát, nagyon örült neki, hogy lehet ezekről a kérdésekről valahol beszélni, és mi is reméljük, hogy így valamit tudunk adni a résztvevőknek.
Szögedi Dalma, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Semmelweis Tagkórházának klinikai szakpszichológusa, családterapeuta az érzelemszabályozásról, a családban előforduló érzelmi krízis helyzetekről tartott előadást.
Itt a szakmai konferencián az ön előadásának a témája az érzelemszabályozás és érzelmi krízis helyzetek a családban. Én azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen minden családban előfordul, minden családban a hétköznapok része. Miért fontos erről mégis beszélni?
Hát pontosan emiatt, mert hogy ez mindenkit érint, érinti a gyermeket, érinti a szülőt, és ezáltal érinti a szülő-gyermek kapcsolatot, és érinti a szülőknek az egymással való kapcsolatát is. És hiába egy olyan dologról van szó, amit így a mindennapokban csinálunk, azt gondolom, hogy bármelyikünk tud mondani olyan helyzeteket akár a mindennapokból, hogy és nem sikerül jól megoldani, ami egyébként nem is cél, tehát hogy azt hiszem, hogy az önmagában nem is feltétlenül egy elvárás, hogy jól oldjunk meg minden helyzetet, hanem inkább az aktuális állapotunkhoz, terheltségünkhöz mérten elég jól vagy optimálisan. És hogyha tudunk ebben erre törekedni, vagy tudunk ebben igyekezni, akkor az már egy okés dolog tud lenni.
Ezek az érzelmi krízisek, illetve az érzelmeinkkel való foglalkozás, az utóbbi évek, évtizedek sajátosságai, mert nekem, mintha valahogy úgy rém lenne, hogy mondjuk egy 2-3 évtizeddel ezelőtt ezek kevésbé kerültek volna fókuszba, amikor mondjuk a családról vagy a gyermeknevelésről beszéltünk.
Hát, és ez egy probléma is volt egyébként, szóval mondjuk én is, ha rá gondolok a szüleimre, vagy arra, hogy én is hogy nevelkedtem gyerekként, akkor lehet, hogy sokkal, nem tudom én, könnyebben tudtam volna a saját nehéz érzéseimet megélni, hogyha gyakrabban mondják, hogy amit érzek, az okés. Én egyébként egy teljes családban növekedtem meg szeretőszülői háttérrel, és még így is érzem azt, hogy jaj, de jó lett volna, hogyha ebben egy picit többet, mást vagy jobbat lehetett volna kapni. Bár elképzelhető, hogy a lányom ugyanezt mondaná, hogy jó lett volna többet másként, és nem tudom mit kapni, pedig mondjuk én azt hiszem, hogy én vagy mi erre eléggé törekedtünk, de hogy ebben lehet, hogy így az elegendő is, hát abban az értelemben egy kicsit kevés, hogy nem baj, hogyha ezzel foglalkozunk, és hogy próbálunk arra valamilyen szempontból hangsúlyt helyezni, hogy azok, amik élmények vannak bennünk, azok normálisak, egészségesek, rendben vannak. Én rendkívül sokat foglalkozom gyerekekkel és kamaszokkal a munkám során, és hogy igen, annak van egy nehézsége, amikor jön a szülő, és azt mondja, hogy hát az a probléma, hogy az ő gyerekének, nem tudom, mondjuk hangulatingadozása van. És akkor kiderül, hogy ez tulajdonképpen csak annyi, hogy néha sírva szokott fakadni, amikor olyan dolog történik, ami neki szomorú, máskor meg egyébként jó kedve van. Vagy jön egy szülő, és azt mondja, hogy hát az a legnagyobb probléma, hogy a gyereknek dükkitörései vannak. És kiderül, hogy ez azt jelenti, hogy előfordul, hogy amikor kamaszként mérges, akkor köszönés nélkül feláll az asztaltól. És hát ez nem dükkitörés lesz, ez egy érzelemkinyilvánítás. Lehet, hogy abban a családban mondjuk ez nem szokás, és akkor ezáltal mondjuk mégiscsak a szülő megéli azt, hogy nem tudja a gyermekét érteni vagy kontrollálni, de hogy nem jól van megnevezve az érzés. Szóval, hogy ezeknek van egy olyan része, ami teljesen rendben van, hogyha engem megbántanak, vagy megsebeznek, akkor szomorú leszek, sírni fogok, lehet, hogy haragudni fogok a másikra. Néha szoktam viccesen azt mondani, hogy hát lehet, hogy még olyan gondolatom is lesz, hogy nem tudom én, jó lenne egy téglát bedobni az ablakán, de hát nem fogom megtenni. Tehát ez lesz az érzelemszabályozás, hogy sok mindent szabad gondolni, sok mindent lehet érezni. Előfordulhat, hogy ezek az érzések nagyon intenzívek, de hát nem fogom megtenni. Ha nem, belül lesz valamilyen módon csillapítom. Kimondom, elmondom, megjelölöm, nem tudom, mondjuk egy ilyen dühös helyzetben lehet, hogy egy kicsit így nyugtatom is magamat, lehet, hogy behívok ide másokat, felhívok egy barátnőt, egy házastársat, elmondom neki, és akkor egyszer csak az ember eljut oda, hogy már nem akar ilyet csinálni, már gondolatban sem, hanem csak az van, hogy nagyon haragszom rá. Tehát lecsillapítódik az érzés. És akkor látjuk, hogy valakinek ehhez, valaki fel se bosszantja magát ennyire, tehát innen indulunk ki, de ha mondjuk valaki felbosszantja magát ennyire, akkor lehet, hogy 3 perc alatt nyugszik meg, lehet, hogy 23 perc alatt, az is lehet, hogy valakinek 2 napra van szüksége. De azt gondoljuk, hogy talán amikor már 2 hétre, vagy 2 hónapra, vagy 2 évre, az már nem annyira optimális.
Tehát, hogy ezért fontos, hogy erről beszéljünk szerintem. Ezek a szülők úgy segítséget kaphatnak, hogy egyszerűen csak jön valaki, és már az maga segítség, hogy el tud menni egyedül a boltba, vagy az maga segítség, hogy úgy tud kimenni a kertbe, hogy nem kell mondjuk 3 percenként beszaladni, hogy mit tudom én, a gyermekkel minden rendben vagy-e, vagy már akár a felnőttel minden rendben van-e, hiszen a gyerekek szerencsére felnőnek. Szóval, hogy ez egy 0-24-es készenlétet jelent, és ilyenkor azt gondolom, hogy, és talán ezt mondtam is az előadásban, hogy ezek olyan megoldások lesznek, amik valójában nem is megoldások, mert nem tudunk más tenni, mint mondjuk kilépni a helyzetből. Kimegyek, és sírok egyet, kimegyek, és nem tudom, én veszek egy nagy levegőt, de hogy egészséges esetekben is ezt csináljuk, csak alapesetben ritkábban, és akkor, amikor egy 0-24-es jelenlét van, akkor ez így intenzitásában is, meg gyakoriságában is így meg növekszik. Azt hiszem, hogy ez nem volt teljesen válasz a kérdésre, de hogy azt hiszem, hogy nem is tudok jobbat vagy mást válaszolni, mert hogy ez egy állandó jelenlét, ami rendkívül megterhelő.
A sérült gyermeket nevelő családok lelki egészségéért rendezett konferenciát a Mások Másképpen Alapítvány Miskolcon. A rendezvényre nem csak a szakma képviselőit vagy az ezen a területen dolgozókat várták, hanem kifejezetten hívták a sérült gyermeket nevelő szülőket, nevelőszülőket, önkénteseket és családtagokat is. Huszár Kata felvételét hallották.
Hosszú az út, míg a kezem a kezedhez ér. Szeretni valakit valamiért. Ne tudja senki, ne értse senki, hogy miért. Szeretni valakit valamiért. Ezer életen és ezer bajon áll. Szeretni valakit valamiért. Akkor is, hogyha nem lehet, hogyha fáj. Szeretni valakit valamiért. Fenn az ég, s lenn a föld. Álmodunk, s felébredünk. Minden út körbefut. Béke van, felejts el minden háborút. Esik a hó, és szemembe fúj a szél. Szeretni valakit valamiért. Ég a gyertya, ég, el ne aludjék. Szeretni valakit valamiért. Ezer életen és ezer bajon át. Szeretni valakit valamiért. Akkor is, hogyha nem lehet, hogyha fáj. Szeretni valakit valamiért. az ég, s lenn a föld. Álmodunk, s felébredünk, minden út körbefut. Béke van, felejts el minden háború.
Repeta.
Repeta. Repeta.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Stresszes világban élünk, ezt ma már nem csak a felnőttek érzik így. Egyre több fiatal, sőt kisiskolás küzd szorongással, bizonytalansággal. De kihez fordulhat egy kamasz, ha nem mer, vagy nem tud a szüleivel ezekről beszélni? Sütő Dávid Pelé kérdéseire Pető Dorina pszichológus, a Mély Levegő projekt társalapítója válaszolt.
Miért fontos, hogy szakemberek, akár például pszichológusok foglalkozzanak a mostani fiatalok lelki, illetve szellemi, mentális egészségével?
Azt vizsgálnám meg, hogy mi a többi alternatíva. Azt gondolom, hogy nem csak egy szakember tud az ember mentális egészségével foglalkozni, erre ott van a család is, a barátok is, egy megtartó közösség is, mint akár az MCC-nek a hálózata is befolyásolhatja az ember mentális egészségét olyan szempontból, hogy támogatást, útmutatást, ad. Viszont, hogyha olyan más alternatívákról beszélünk, mint mondjuk a nem hiteles források, amikre az ember támaszkodni tud az online térben, akkor sokkal inkább javaslom azt, hogy a szakszerű információkat keressen, és erre egy jó út, hogyha pszichológus, pszichiáter vagy szociális segítő szakemberhez fordul. Azt gondolom, hogy a felsorolt opciók kiegészítik egymást, a hiteltelen a tájékoztatásokat pedig érdemes elkerülni.
Mi a tapasztalat a mai fiatalok, milyen problémákkal küzdenek, milyen társadalmi változások mennek végbe, amihez ilyen segítség szükséges?
Azt gondolom, hogy egyrészt különleges helyzetben vannak a mai fiatalok, másrészt pedig nem. A fiatalkornak megvannak a saját maga nehézségei, amit minden generáció átél. Keresjük az utunkat, hogy kik vagyunk mi, milyen karrier mellett köteleződünk el, részt veszünk a baráti civakodásokban, keresjük magunk mellé a megfelelő partnert, ez nem specifikus a mai fiatalság tekintetében. Ami viszont az, hogy egy olyan korban élünk, ahol rengeteg információ, rengeteg lehetőség van előttünk, sokkal kevésbé kiszámítható, hogy merre fog alakulni az életünk, hol leszünk 10 év múlva. Még régebben ezt talán kicsit könnyebb volt előre látni, hogyha elvégzem ezt a szakot, akkor ilyen pozícióban, ilyen szakmában fogok dolgozni. Vannak konkrét kutatási adatok arra vonatkozóan, hogy mennyivel többször vált egy mai fiatal munkahelyet például 50 évvel ezelőtthöz képest, és ez a száma sokszorosa. Arra szeretnék csak rámutatni ezzel, hogy sokkal kiszámíthatatlanabb a mai világban fiatalnak lenni, több a bizonytalanság, és több az opció is. Természetesen jó, ha sok opció között válogathatunk, viszont ez is tud kelteni egyfajta szorongást, hogy az ember jól dönte, ami megbénító erővel tud bírni, főleg egy olyan fiatalra, aki még talán kevés biztos pontot tud magával és a jövőjével kapcsolatban. Szóval azt gondolom, hogy mindenképp érdemes ott állnunk a fiatal generáció mellett, mert olyan nehézségeket is tapasztalnak, amiket a korábbi generációk még kevésbé éltek át.
A szakembereken túl kik tudják még segíteni, kik azok a támaszok, akik segíthetik?
Ezt két oldalról közelíteném meg. Egyrészt az egyén szempontjából nyilvánvalóan a környezete tud leginkább hatással lenni rá. A barátai, illetve azok, akik nem feltétlenül a barátai, de befolyásolják azt, hogy hogyan érzi magát a mindennapokban. Ilyenek lehetnek a munkatársak, iskolatársak, és hogyha ezekben a közegekben egy olyan attitűd uralkodik, hogy mondjuk a problémáinkról beszélni a gyengeség jele, vagy hogyha meghalljuk, hogy valaki pszichológushoz fordult, akkor rögtön egy olyan komment követi, hogy ő mondjuk őrült, vagy hogy milyen szörnyű baja lehet, hogyha erre vetemedett. Szóval egyrészt a környezet, a közvetlen környezet tud hatással lenni arra, hogy az ember ezekkel a problémákkal inkább úgy küzdjön meg, hogy közben nem szégyenkezik és támogatást tapasztal. Másik kérdés, hogy társadalmi szempontból mit tehetünk, hiszen ez a tabusítás és megbélyegzés, ez egy társadalmi probléma, ami ugyanoda vezet vissza, hogy egyénenként kell olyan attitűdöt mutatnunk egymás felé, ami lehetővé teszi egymás támogatását, de egy társadalmi kérdés, úgyhogy teljesen máshogy kell megközelíteni, hogy társadalmi hatást érjünk el, de azt javaslom, hogy a saját kis egyéni környezetünkben tegyük meg ezeket az első lépéseket, mert mentális betegségekkel küzdeni például, az egy megterhelő helyzet, és nem segít az embernek, hogyha elutasítást, illetve megszégyenítést tapasztal. Tehát azt gondolom, hogy a legkevesebb, amit tehetünk, hogy ezt nem mutatjuk a nehézségekkel küzdő társaink felé.
Önök egy projekttel segítenek a mentális betegséggel küzdőknek, méghozzá a mély levegő projekttel. Hogyan alakult ki a projekt, illetve hogyan épült fel köré a csapat? Egy kicsit emlékezzünk meg a kezdetekről.
Ez egy hosszú folyamat volt, természetesen. Az elején még egy nagyon kis csapat indult, akkor még pszichológia szakos egyetemi hallgatók voltunk. Azóta már a legtöbben végeztünk, és okleveles pszichológusok vagyunk, és azóta pszichológus hallgatóknak és nem pszichológus hallgatóknak biztosítunk gyakorlatszerzési lehetőséget, tehát mostanra már közel 40 fő van a csapatunkban, velük együtt dolgozunk, ők segítenek a tartalomgyártásban, a grafikai megvalósításban, úgyhogy egy viszonylag nagy közösség most már a mély levegő projekt, nem gondolom, hogy négyen vagyunk a mély levegő projekt. Ez egy mozgalom, és olyan embereket fog össze, akik szeretnének részt venni abban, hogy a mentális betegségekről beszéljünk, és hogy hozzájáruljunk egy mentálisan egészségesebb társadalomhoz. Ezen kívül még sokan szeretnének csatlakozni, de sajnos nem tudunk több embert koordinálni, de hogy érezhető egy nagyobb nyitottság, hogy az emberek szeretnének ezzel foglalkozni, és szeretnének a része lenni.
Milyen céllal indult el, illetve milyen célt tűzött ki maga elé a projekt?
Ugye a COVID elején indultunk, akkoriban azon gondolkoztunk, hogy mi pszichológus hallgatók a kompetencia határainkon belül mit tehetünk a társadalomért. Ez ugye akkoriban volt, hogy sok ember felajánlotta a szolgálatát a társadalomnak, hogy tudnak a nehéz helyzetben lévő embereken segíteni. Pszichológia szakos hallgatóként mi nem tudtuk azt mondani, hogy akkor jöhetnek hozzánk segítő beszélgetésre, mert ez nem volt a kompetenciánkon belül. Azt viszont tudtuk mondani, hogy 4-5 év pszichológia szak mögöttünk van, tehát valamennyi tudásunk van, elméleti tudásunk természetesen, és ezt szerettük volna átadni azoknak az embereknek, akiket ez érdekel, mert éreztünk egy rést, egy űrt ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sok embert érdekel a pszichológia, nagyon sok embernek hasznos lenne tudni ezeket az ismereteket, viszont nem igazán tudják az emberek, hogy honnan szerezhetnének hiteles forrásokat. Persze vannak szakkönyvek, vannak szakcikkek, meg vannak cikkek az interneten, de hogy honnan tudják, hogy mi az, ami egyrészt hiteles, ami hiteles, az meg nagyon sokszor nehezen befogadható. Tehát teli van szakszavakkal, amiket nem ért az ember, hogyha nem tanult pszichológiát. És ezt szerettük volna megkönnyíteni, hogy úgy biztosítunk hiteles ismereteket, hogy az is megértse, aki életében egy pszichológia tárgyat sem csinált meg. Hogy közben mindenki számára érthető legyen, annak is, aki életében nem tanult még előtte pszichológiát, nincs semmilyen előképzettsége, és azt gondolom, hogy ez a sikerünknek, ha lehet így mondani, az egyik titka, hogy összefogtuk ezt a kettőt. Szakmai hitelesség, megbízhatóság, de közben, amikor tartalmainkon dolgozunk, az jár a fejünkben, hogy hogyan magyaráznánk el ezt a kisöcsénknek, hogy még ő is értse. Mert ez szerintem egy külön képesség, hogy nagyon összetett, komplex dolgokat úgy elmondjunk, hogy nagyon lecsupaszítjuk az információt, és ne kelljen 10 percet ülni egy mondat felett, hogy ez mégis mit jelent.
Hogy érik el a fiatalokat, illetve milyen módon tudják segíteni a projekt által a fiatalokat?
Alapvetően jelen vagyunk Instagramon, Facebookon, YouTube-on, TikTokon. Kiadtunk 2 könyvet, tehát az online világból kilépve ezeken a platformokon is el lehet érni a tartalmainkat. középiskolákba jártunk interaktív tréningeket tartani a fiataloknak, ezt szeretnénk még folytatni a jövőben is, tehát több platformon érjük el őket. Azt fontos látni, hogy nekünk az elsődleges profilunk az ismeretterjesztés. Tehát ki lehetne bővíteni ezt a folyamatot, hogy mondjuk konkrét tanácsadást is biztosítunk, vagy mondjuk egy rendelőintézetet felhúzunk-e mögé, de azt gondoljuk, hogy mi a tájékoztatást tűztük ki célul, tehát ismereteket adunk el, sajnos egyéni támogatást nem tudunk vállalni, arról tudunk tartalmakat készíteni, hogy hova érdemes fordulni, mi fog történni, hogyha az ember bekerül mondjuk az ellátórendszerbe, vagy magánban keres fel egy pszichológust, de az információ átadás a mi víziónk és elsődleges célunk.
Stresszes világban élünk, ezt ma már nem csak a felnőttek érzik így. Egyre több fiatal, sőt kisiskolás küzd szorongással, bizonytalansággal. De kihez fordulhat egy kamasz, ha nem mer, vagy nem tud a szüleivel ezekről beszélni? Sütő Dávid Pelé kérdéseire Pető Dorina pszichológus, a Mély Levegő projekt társalapítója válaszolt.
a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
A nyári túrázás során sem szabad félváról venni a felkészülést, hívja fel a figyelmet Makár Richárd, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei természetjáró szövetség egyik túravezetője. Fontos előre megtervezni az útvonalat, és lehetőleg olyan szakaszt választani, ahol természetes vízvételi lehetőség van. Ha erre nincs mód, akkor megfelelő mennyiségű ivóvízről mindenképpen gondoskodni kell. Az időjárás előrejelzést is mindig érdemes figyelni indulás előtt, így könnyebben eldönthetjük, hogy naptejet vagy inkább esőkabátot tegyünk a hátizsákba. A szakemberrel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Miben különbözik egy nyári túrázás tavaszitól vagy a télitől? Hogyan készüljünk fel nyáron egy kirándulásra, egy hosszabb túrázásra?
Igen, tehát ami a legfontosabb, hogy teljesen más az időjárás, így teljesen más az erdő is, és nekünk is így kell felkészülni ehhez. Több különböző irány van, amit figyelni kell. Én magam nem vagyok egy nagy melegkedvelő, tehát mindenképpen ilyen túráknál is azt szoktuk mondani, hogy hát olyan útvonalakat próbáljunk nézni, ami végig erdőbe halad, tehát ott legyünk a fák árnyékában. Nagyon jó, hogyha még pluszban még valami meredek, mély völgybe vagyunk, tehát az is jó, és amellett is, hogyha még vannak ilyen vizes részek is, mert ezek mind hűtik az erdőt, és nekünk komfortosabb lesz a túrázás. Emellett nagyon fontos az, hogy ha lehetséges, akkor legyen forrás is útközben, hiszen természetesen magunkkal tudunk vinni vizet, és ez rögtön egy plusz felhívás, hogy nyáron azért jóval többet kell vinni magunkkal, mint egy tavaszi, illetve egy őszi túrán, tehát sok folyadékkel, és vizet mondtam mindenképpen, mert mi elég sok gyerektábort szervezünk, és ott is a szülőknek is mondjuk, hogy ne üdítők legyenek, ne különböző cukros italok, hanem a víz, ami ontja a szomjat ilyen esetben is. Tehát ez az első lépés, amiben más. És hát a második, amit, hogyha kimegyünk az erdőbe és megtapasztalunk, az, hogy ilyenkor azért rengeteg a bogár. Itt érthető a szúnyog, de vannak kullancsok, illetve ezek az úgymond kullancslegyek, amik elég zavaróak lehetnek ebbe a környezetbe. Hát ennek ki mi a tudója, hogy mit szeret, mert hát vannak ilyen különböző szerek, amiket magunkra lehet fújni, aztán az vagy elriasztja, vagy mi magunk riadunk el a szaktól, de tehát mindenképpen valami ilyesmit érdemes használni. Én magam még ajánlani szoktam azt, hogy hosszú nadrágban is van olyan, ami jó anyag, vékony anyag, és akkor inkább hosszú nadrágot vegyünk fel, hogy legalább ott a lábunknál is a kullancs se fér be, a szúnyogok se csípnek meg annyira, illetve hát a cipőnél ugyanúgy nyáron is zárt cipő, tehát nem annyira ajánlom a szandálas túrázást ezeken a helyeken, ami minket körülvesz, tehát itt a Bükki környezetben. És hát mindenképpen az öltözékünknél, tehát mondtam, hogy azért fedett helyen legyünk, de mármint fákkal fedett helyen, de azért a sapka az elkerülhetetlen az erdőbe és a túrázás során, és a naptej is. Tehát azért fontos az, hogy kimegyünk egy-egy rétre vagy valahova, akkor azért itt is ugyanúgy erősen süt a nap, mint bent a városban, tehát ezek mind-mind fontosak a nyári túrázás kellékeinél.
Még esetleg a hátizsákba mit pakoljunk, mi az, amit érdemes magunkkal vinni?
Hát igen, az alapfelszerelés az nem változik ilyenkor sem, tehát hogy aki még a papír alapú térképekkel túrázik, az nyáron is ugyanaz, mint máskor, illetve már azért a legtöbben telefonon, tehát online, offline térképeken túráznak és tájékozódnak. Ezek természetesen ugyanúgy kellenek. Mondtam, tehát ezt említettem már, hogy azt nézzük ki, hogy az útvonalon azért legyenek források, annál meg azért érdemes előre otthon kutakodni, hogy azok működő források-e abban az időszakban. Azért itt a Bükkben is nagyon sok olyan van, amit tudjuk, hogy egész évben működik, de vannak, amiben nem biztosan van, mert nem csak az ivóvíz miatt, hanem egy kis frissítésre, lehűlésre is jó az a, az a forrásvíz, tehát, tehát ilyenkor mindenképp érdemes az útvonalba ezt beleiktatni. Hát a hátizsákban mit rakjunk? Én azt gondolom, hogy mert nyár van, meleg van, tehát ilyenkor, ilyenkor azok a szendvicsek, amiket egyébként ősszel-tavasszal viszünk, azok nem biztos, hogy a megfelelőek, hiszen ezek könnyebben megromlanak már ilyenkor a nagy melegben, meg mi magunk is nem igényeljük szerintem ezeket a, az ételeket. Én mindenképpen a gyümölcsöt szoktam ajánlani, ennél esetleg jó az, hogyha már otthon felvágjuk és úgy visszük, és akkor nem, nem törik a hátizsákban, és hát ilyen műzli szeleteket, tehát ami, ami kisebb hely is a hátizsákunkban, de energiaként az, az jó, hogy szolgál. De mondom, a legfontosabb ilyenkor a folyadék.
Ha már megterveztük a túra útvonalat, esetleg a különböző helyi szervezeteknél, akár Természetjáró Szövetségnél, erdészetnél, vadászoknál érdemes-e tájékozódni, akár arról, hogy mondjuk a túra útvonal le van zárva, a vadászat van-e, érdemes-e előtte megtennünk?
Nyári időszakban ez nem jellemző, tehát ilyenkor, ilyenkor azért általában mehetünk az erdőben mindenhova. Persze mindenképp érdemes utána nézni ilyeneknek, de de ez annyira nem jellemző, és hát, hogy most beszéltünk itt a helyi dolgokról, itt, itt arra azért kitérnék, hogy a túrázóknál is ilyenkor nyár van, tehát ugyanúgy nyár van, és nyaralunk is, tehát nem csak ide helybe a Bükkbe indulunk el túrázni, hanem a közeli magasabb hegységekbe is, mert gondoljuk azt sokan, hogy azért ott hűvösebb van, mert hát azért ez megvan, ezt tanultuk annak idején, hogy mennyivel magasabban vagyunk, akkor hány fokkal van ott hűvösebb. Igen, tehát hűvösebb van egy magas hegységbe is, de azért ott is ér minket a nap, tehát ott is benne van az, hogy lehet, hogy itt a városban 35 fok van, de ott is még mindig 30, tehát annyival ott nincsen hűvösebb, illetve hát, hogyha most itt a Tátrára gondolok, ott annak is a magasabb részeinél ott már törpefenyvesek vannak, vagy már az sem, tehát a sziklás részeken, tehát ott szintén olyan helyen vagyunk, ami kitett, tehát ott nagyon kell figyelni erre a nap elleni védekezésre.
Ha már így említettük a külföldi vagy közeli szomszéd hegyeket, hegységeket, és elmegyünk oda kirándulni, ha valaki mondjuk tavasszal kevesebbet kirándult, ezekre fizikálisan hogyan érdemes felkészülni, hogyan válasszuk meg az útvonalakat?
Igen, ilyenkor nyáron úgymond olyan szempontból egyszerűbb a történet, hogy rajtunk sincs annyi ruha, azt se kell cipelni, mert hát egy hosszú túra során azért egy téli túrán a nehéz felszerelésbe nehezebb menni, meg ahogy mondtam, hogy a zsákunkban is azért lehet, hogy élelemből kevesebb van, bár vízből több van, de oda is megyünk. Amit a hernádáttörést, vagy a, tehát mondjuk a szlovák paradicsom túráit illeti, én azt gondolom, hogy ott mind olyan túrák vannak, amik azért teljesíthetők. Ott nem is a kilométer számít szerintem, hanem az, hogy kinek milyen tériszonya van, tehát, hogy ott jobban arra kell figyelni, hogy ne rögtön a legnagyobb és leghosszabb szurdokba induljunk el. Tehát kell egy kis felkészülés erre, mert az ember itt nem tudhatja, hogy ehhez hogy fog viszonyulni, hiszen nálunk nincsenek, tehát itt a Bükkben nincsenek olyan részek, ahol létrákon megyünk, vagy ahol a Hernád fölött megyünk ilyen különböző rácsokon, hidakon, tehát erre úgymond felkészülni nehéz.
És említettük az egyéni hosszú túrákat, viszont családoknak, akár kisgyermekes családoknak mit tud ajánlani, mondjuk itt nem messze Miskolc környékén, ha esetleg a Bükkbe valahova szeretnének kimenni, és nyáron kirándulni, hova érdemes elindulni?
Hát így, hogy hova, ezt így nehéz elmondani, hanem inkább az, hogy kilométerbe mennyi. Mert azért a meleg az erőnlétünket is nehezíti, tehát a melegben nem biztos, hogy az ember akar annyit menni, mint nyugodtan így tavasszal és ősszel megy. Inkább azt tudom mondani, hogy lehet, hogy tavasszal elmegyünk egy ilyen 16-18 kilométert, akkor lehet, hogy nyáron most csak ennél kevesebbet, tehát egy ilyen 12-14 kilométert menjünk. Az a lényeg, hogy az útközben legyen valami látványos, tehát legyen mit nézni, és ne a kilométerekben mérjük ilyenkor nyáron azt, hogy most most én ennyit túráztam, meg ennyit mentem, mert lehet menni, csak azért a szervezetnek az nem olyan jó, és utána nem jó élménnyel mennek a gyerekek is haza, tehát én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ez a 10-12 kilométer is nyugodtan elég egy napra túrának, aztán maximum utána még lehet, hogy egy strand belefér.
A nyári túrázás során sem szabad felváról venni a felkészülést, hívja fel a figyelmet Makár Richárd, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Természetjáró Szövetség egyik túravezetője. Fontos előre megtervezni az útvonalat, és lehetőleg olyan szakaszt választani, ahol természetes vízvételi lehetőség van. Ha erre nincs mód, akkor megfelelő mennyiségű ivóvízről mindenképpen gondoskodni kell. Az időjárás előrejelzést is mindig érdemes figyelni indulás előtt, így könnyebben eldönthetjük, hogy naptejet vagy inkább esőkabátot tegyünk a hátizsákba. A szakemberrel Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
A szelíd szél.